az előadás után a diák PDF formátumban felkerülnek a HTL honlapjára, ott, ahol a meghívó szövege is volt.
Természetes, igen. Hát küldtem PDF-be is, vagy csak úgy küldtem át?
Ha nem, akkor én tudom konvertálni, ez nem probléma. Köszönöm szépen, nagyon lenyűgöző volt így első blikre is.
Jó,
szeretettel köszöntök minden érdeklődőt ezen a mai délutánon, ami a HTL vételtechnikai szakosztályának, a kábeltelevízió szakosztályának és a média klubjának a közös rendezvénye, nagyjából két heti rendszerességgel. Előjáróban elmondanám, hogy a következő két rendezvénynek a témaköre, az egyik április 13-án Kéri Ferenc előadása lesz kábeltelevíziós rendszerekkel kapcsolatban, az azt követő előadás pedig Imre Gábor kollégánk fogja tartani a modern képalkotó eszközökről és ezeknek az egészségügyi hatásairól. A mai előadásunk témája is kapcsolódik az egészségügyhöz, és már közel két éve határozza meg, vagy változtatta meg itt az életünket a pandémia, de az egészségügyel kapcsolatban nem sok előadást hoztunk témának. És pedig ugye az informatika és az egészségügy összefonódása is egy ilyen megkerülhetetlen és teljesen kézenfekvő folyamat. A mai előadásnak a témája okos egészségügy, okos kórház. Azt az alcímet választottuk az előadóval közösen, hogy az egészségügyi adat vagyon és ezeknek a felhasználási lehetőségei. Szeretném bemutatni mai előadónkat, Király Gyula fogja tartani az előadást. Néhány szóban megemlíteném a pályafutását. Végzettségét tekintve van közlekedés mérnöki végzettsége, logisztikai menedzseri, egészségügyi menedzseri végzettsége. Mégis a fő területe ez az egészségügyi informatika, és ennek egy ilyen mély szintje, amennyire nekem itt az előadásanyagból, illetve néhány ilyen publikációból kiderült. Több IT cégnek társtulajdonosa és stratégiai igazgatója is. Ezt az egészségügyi informatikával kapcsolatos tevékenységet elsősorban a hospitali Kft. Keretein belül végzi, ahol szintén társtulajdonos és stratégiai igazgató. Kutatási területei közé tartozik a Big Data kutatás, a mesterséges intelligencia kutatás. Laci, megosztottad a képernyőt?
Igen. Ja, én? Bocsánat. Visszacsinálom mindjárt.
Bocsánat, Laci, vissza tudod venni a képernyő megosztást?
Ja, megpróbáljuk. Nyilvítani, nyilván sokkal.
Folytatnám akkor a bemutatást. Számos publikációnak a szerzője, az interdisziplináris magyar egészségügyi folyóiratnak rovatvezetője, és óraadó tanárként a Semmelweis Egyetemen is tevékenykedik, illetve a Győri Széchenyi István Egyetemen. A Győri Széchenyi István Egyetemen tavaly címzetes egyetemi docensé vált Király Gyula előadónk, és a hospitali Kft. Keretében egy mobil alkalmazással, az e-korlap mobil alkalmazással innovációs díjat is nyertek még 2012-ben. Hát röviden ezt is a bemutatás. Biztos, hogy akár részletesebben is lehetne minden területéről is beszélni. Csak így szeretném akkor is felvázolni, hogy milyen rálátással, vagy milyen ismeretek birtokában lehet nekivágni ennek a mai előadásnak. Akkor kedves Zsula, szeretném megkérni, hogy tartsa meg az előadását.
Köszönöm szépen a felvezetőt is, illetve a lehetőséget mindenképpen. És akkor bele is vágnék. Most szóba került, hogy ilyen keveset volt az egészségügy ezen a fórumon.
Még ezt hozzátenném, hogy ráadásul most egy mérnöki szemületből, egy mérnöki pozícióból próbálom bemutatni azt a különbséget, ami az egészségügyi informatikában van, és így általánosában az informatikai szakmában. Mivel nagyon sok mindenről fogok beszélni, hogy egy teljes képet próbáljak adni, ezért azt kérem, hogyha valahol vagy túl, vagy nem érthető, vagy még másra is szükség volna információ, nyugodtan szóljon közbe bárki, de próbálom figyelni közbe a csetet is, ugye az elmúlt két év pandémia miatt megszokottá vált a zoomos oktatás, tehát van már valamilyen gyakorlatom abban, hogy egyszerre alkalmanként akár 300 diákkal is tehet tartani a kapcsolatot, remélem, hogy ez nem okoz nagy problémát. Még annyit hozzá, hogy 35 éve foglalkozom egészségügyi informatikával, amikor még ugye az informatika nem is volt önálló, talán szakma ennek nevezhető, tehát mérnöki rendszer szervezési oldalról megközelítve, és ez alatt sok minden tapasztaltam, és ezt próbálom az utóbbi 20 évben az oktatáson keresztül átadni akár a BST-s hallgatóknak, akár az egészségügyi menedzserképzőn az MST-s hallgatóknak. Úgyhogy bele is vágok. Nagyon sok dia lesz, de azért próbálom valamilyen szematikába rakni, hogy ez könnyen átfogható legyen. Alapvetően a kórházi információs rendszer ellentétben mondjuk az ERP változás rendszerekkel egy klasszikus definícióval az intézményekben, a kórházakban történő folyamatok adminisztrációval foglalkozik. Ezek a medikai rendszereket HIS rendszereknek hívják, alapvetően Hospital Information Systemnek, többfajta definíciója van, de az integráltság ugye nagyon fontos követelmény, mert nagyon bonyolult maga az egészségügyi szolgáltatási rendszer, nagyon sok folyamat, nagyon sok minden van, nagyon különbözőek az intézmények, különbözőek az ott dolgozók tudása, informatikával vagy egyáltalán adminisztrációval való kapcsolata, erősen leterheltek. A fő tevékenység, a blogításnak nem annyira része az a fajta dokumentáció, informatikai támogatás, amit a utóbbi 15 évben azért már elvár mind a társadalom, mind pedig a beteg. És nem beszélve arról, hogy ez olyan különböző attól függően, hogy milyen felépítésű az egészségügy, melyik szintjén vagyunk, vagy melyik országban milyen típusú finanszírozás, milyen típusú társadalmi elvárások vannak. Ezt ugye tapasztalhatjuk, a külföldre utazunk, és véletlenül sajnálatos módon egészségügyi intézménnyel kapcsolatba kerülünk. Ráadásul olyan sokrétű az egészségügy, nem csak kórházak vannak és szakemberők, hanem alapellátástól kezdve a védőnői szolgálatokig, a anyatej ellátástól a gyógyszertárakig, a gyógyszeri segédeszközöktől kezdve a gyógyfürdőkig, a betegszállítástól a mentésig. Nagyon-nagyon sok olyan egymástól különálló típusú tevékenységet kell egyben kezelni, ha arról beszélünk, hogy gyógyítás, amihez azért nem csak komoly informatikai tudás, számítástechnikai tudás, nem bizony elég komoly folyamatszervezési, rendszerszervezési tudás is kapcsolódnia kell. Ezen felül a fő tevékenység különbsége az IT-ban az, hogy míg minden máshol az adminisztráció dokumentáltság része a folyamatoknak kezdtektől fogva, akár könyvelésről beszélünk, akár szerviztevékenységről, akár kereskedelemtől, eladástól, vagy bármilyen üzleti tevékenységről, vagy akár a közigazgatás bármilyen feladatairól, addig az egészségügyben alapvetően a dokumentáció, vagy a dokumentáltság nem fő része a folyamatoknak, nincs a mainstreamben. Az orvos igazából gyógyítani szeret, és kötelező érvénnyel adminisztrál, dokumentál, nem is mindig a betegnek, hanem inkább a másik orvosnak. Ennek kapcsán egy másfajta kultúrában kell ugyanazokat a szabályokat, lehetőségeket bevinni, amihez nem nagyon kap segítséget maga az IT szakterület. Az evolúció azt jelenti, hogy a elmúlt 25-30 évben megjelent a különböző rendszerek, azzal, hogy a telekommunikáció, az internet, illetve az eszközök sokkal elérhetőbbé váltak, akár a a technológia fejlődésétől, akár pedig magától az információs igények kapcsán. Kialakultak bizonyos típusú rendszerek, és ezek együttesen vannak ilyen az ágazatban, attól függően, hogy melyik szakma terület, milyen igénye van, akár az integráltságra, akár a kommunikációra, hogy milyen lehetőségei vannak, pénzügyi, technikai lehetőségei, hogy interfészeket kell gyártson, vagy új integrált rendszer tervezhet. Nagyon gyorsan változik a szakmai elvárás, és nagyon sok mindenki tartja fókuszba ezt a területet. Tehát az integrált rendszernek is van bizonyos standardje, aminek a szabályok ugye már azonosak az üzleti világ, vagy a közigazgatás egyéb területeivel. Tehát ebben nem különbözik nagyon az egészségügy, épp úgy a folyamatokat igényli a szervezettséget. Az más kérdés, hogy az egészségügy nem tekinti ezeket irányadónak. Az informatika nem ért el még azt a küszöböt, hogy ő ezt a fajta rendszerszervezési, rendszerbeli igényeket ténylegesen nem azt mondom, hogy ki követelje, de legalább ennek az előnyei megmutatásával rábírja az ágazatot, hogy akár a folyamatokat, akár a szervezettséget, akár a felelősségelhatárolást, akár a nyilvántartások egységesítését elérje, hiszen még a korlapok is alkalmanként, különbözőek intézményenként, sőt, sok helyen intézményen belül osztályonként is, ezek szokásjogon vagy különböző múltbeli történéseken alapulnak. Az, hogy alkalmas az integrációs igény van, az viszont az összes más területen megjelenik. Jól tudjuk, hogy az, hogy mobiltelefonaink okostelefonokká váltak, hogy a különböző eszközöket megjelentek az egészségügybe, CT, MR, ultrahang, már mind korszerű digitális gépek, amelyek tudnak kommunikálni, adatot vagy funkciót integrálni. Ezek az igények megjelent az egészségügyben is, de eltérő módon. Sokszor az informatika által generálva, vagy által előhozva, és nem belső természetes igényként. És az a pont, ami az informatikának a szerepét mutatja, hogy mit jelent igazából az információ hiánya, akár a betegellátásban, akár a kapacitások jó elosztásában, vagy a szervezetfejlesztésben, azok az egészségügyben még a többi ágazathoz képest sajnos hátrébb vannak. Ez nem csak azért van, mert kicsit más a működés, hanem azért is, mert maga az egészségügy az sokkal több rétűbb, mint az üzleti terület. Még az üzleti területben a B2B, B2C, vagy azon keresztül nagyjából lefedjük a domináns tranzakciók jelentős részét, ez 3-4 szereplővel, ami az üzleti világban klasszifikálva van, addig az egészségügyben klasszikusan a beteg, ott van, mint fogyasztó, de ott van valahol az orvos, mindenálló személyesen résztvevő személy, aki fontos eleme az egész ökoszisztémának. A kórház egy intézmény, ami szolgáltató lép föl, és itt azért tovább megyünk, mert gyógyszertárak vagy akár mentőszolgálat is ilyen szolgáltató. Az adminisztráció, ami nem csak az állam, hanem belép még a közfinanszírozó is, ami üzleti finanszírozásnál is inkább az adminisztrációs része, mint az üzleti. Az üzleti szereplő is megvan, hiszen ilyen különböző szolgáltatók, mosoda, étkezés, karbantartás, maga az informatika is, mint beszállító működtető jelen van az intézményi rendszerekben, és rengeteg olyan adatszabvány, protokoll, virtuális eszköz jelent meg az egészségügyben és van jelen, ami akár önálló kommunikációs platformként is megjelenik. Tehát sokkal bonyolultabbá lehet tenni az e-health-t, mint olyat, az e-businesshez képest, és sokkal jobban oda kell figyelni, hogy mennyire és hogyan határolom el a különböző területekkel való kommunikáció, akár felelősségi, akár pedig adatvédelmi kérdéseit. A legtöbb magyarországi egészségügyi intézmény, vagy egészségügyi informatikai fejlődés az azért van, mert a finanszírozás, közfinanszírozás kikövetelte ezeket. Ez azt jelenti, hogy az OEP, például most már NEAF-nak hívják, az Országos Egészségügyi Pénztár, például most már Nemzeti Egészségbiztosítási Alap, áttért közel több mint 20 éve a tételes adatgyűjtés alapuló finanszírozásra, ami azt jelenti, hogy teljesítmény alapján finanszírozza az intézményeket, ki mennyi beteget látott el, milyen ellátást kapott, milyen műtétet, milyen beavatkozás, milyen súlyos volt. Ennek egy ilyen átlag számításos tarifarendszere van, mi HBC-nek hívjuk, homogén betegségcsoport a neve, ez egyébként nemzetközileg egy ismert fogalom a teljesítményfinanszírozásban, és ez alapján, hogy elküldi minden kórház intézmény szakrendelő, hogy mit csinált a beteggel pontosan, milyen beteg diagnózisai voltak, milyen műtétei beavatkozásai, ő egy átlagot finanszírozza, az ehhez szükséges átlag, és ehhez kapcsolt különböző szabályokat, minimum napokat, maximum napokat és hasonlókat. De ez az a kényszerítette az intézményeket, egészségügyben dolgozókat, hogy tételesen minden nyilván tartsanak, hiszen tételesen kell jelenteni, ami jelentés alapján kapják a pénzüket havonta, ez alapján van a működésük biztosítva. Tehát egy elég erős teljesítményfinanszírozási kényszer hozta létre ezeket a rendszereket, és az egyszerű, sima dokumentum kezelő rendszerek helyett kialakultak a medikai kórházi rendszerek, amelyek nagy pontossággal napra készen online nyilvántartják ezeket az adatokat, mert utólagos klasszifikáció, utólagos adatrögzítés szinte esélytelen az állandó betegforgalom mellett. A fekvőben ezt napidénynak hívják, HBC napidénynak, a járóbetegellátásban kollégált népezpontrendszernek, és alapellátás alatt a háziorvosi terület fejkvóta alapú, tehát ott a háziorvosokat pedig az alapján finanszírozzuk, hogy éppen hány betege van, aki oda van bejelentkezve, legalábbis a nagy átlagban ez a finanszírozási technika, és ez különböző rendszereket, különböző megoldásokat, különböző szisztémákat hozott létre. A fontos a egészségügyi rendszerek ezen kapcsán a különböző kórházi informatikai rendszerek, a klinikai információs rendszerek, ezeknek a szisztémájával vagyunk gyakorlatilag a piacon, az intézményekben, míg a látjájtási rendszerek, gazdasági rendszerek inkább ezeknek a működése, gazdálkodásában segít. Vannak részrendszerek, mint a laboratóriumi információs rendszerek, elég komoly részrendszer és speciális radiológiai információs rendszer, aminél a képalkotásra képarchiváló rendszerek egy önálló, úgynevezett PACS, Picture Archive Communication System nevű megoldást igényelnek, ami kapcsán mindig rendelkezésre álló képek, képszeretek odakerülnek az orvosok elé. Vannak ápolási rendszerek, ápolóinformációs rendszerek, nursing szisztémák, és igen komoly részrendszer a kórházakban a gyógyszertári menedzsment rendszer, ami a kórházi gyógyszerellátás házon belüli logisztikáját és szakmai munkáját végzi. Ezeknek az integrációja, ezeknek a különálló vagy alkalmanként közös elemeknek az integrációja, a kommunikációja, egymásra utaltsága nagyon komoly feladat az elmúlt 20 évben, olyan szinten is, hogy el kell, gyakorlatilag eltakarja a amerikai rendszer, a kórházi, a HIS rendszer, az összes többi rendszernek a létét azzal, hogy megoldja az orvos felé ezekkel való kommunikáciát úgy, hogy ez ne okozzon problémát vagy kezelési kérdést alkalmanként az ellátó személyzetben. Mindezt úgy, hogy egy hatalmas mennyiségű személyzetet kell folyamatosan napra készen felhasználóként oktatni, képezni. Elég nagy a fluktuáció, és mivel az egészségügy 0-24-es működésű, gyakorlatilag folyamatos rendelkezésre állással, leállás nélkül kell biztosítani ezeket a működéseket. Ugyanakkor intézmények között, intézményen belül is a interoperabilitás szükséges, ami ami akár szabványok megkészítése, akár pedig a piaci szereplőknek a önállóságát belül megalkotott fázi szabványokkal kell ezeket biztosítani. Nem olyan nagy ez a piac, ha úgy veszem darabszámra, közel, mert egy íz alatt ér az a cég, aki komoly integrációs rendszert képes szállítani, és nagyjából ez a megoszlás azt is jelenti, hogy vannak bizonyos területeken specialisták, tehát nincs olyan megoldás, ami alkalmas egy nagy egyetemi klinika és egy kis ápolási intézetnek a üzemeltetésére, működésére. Olyan funkcionalitásbeli, folyamatbeli különbségek vannak, ami nem csak a méreteket, hanem magát a terméket is erősen szegmentálja. Nem beszélve arról, hogy ez csak a jéghegy csúcsa az állami intézmények, ha hozzáveszem a magánegészségügyi intézményeket, hozzáveszem a különböző hospice vagy alapítványok fenntartásában intézményeknek a tevékenységét, akkor sokkal nagyobb rétű ez a terület. Ha hozzáveszem a laborokat, a képalkotókat, a gazdálkodás rendszerszállítókat, akkor egy 100 fölötti olyan piaci szereplő van, aki az egészségügyben jelen van, dolgozik. És ha hozzáveszem még a ehhez kapcsolódó egyéb informatikai szolgáltatásokat, mint a hardware üzemeltetéseket, a szervereket, az egyéb tanácsadásokat, a telekommunikációs és házati működéseket, akkor pedig ez egy igen komoly szelet, közel 10 milliárdos piac az informatikai területen belül. És ugye ezek az intézményen belüliek ma már az utóbbi 5-6 évben kinyíltak, és a lakosságot elérő szakrendszerek, illetve a most már a határon átnyúló rendszerekkel is bővíteni kell ezeket, és ezek a bővítések pedig kialakulnak azokkal a belső eszközrendszerekkel is, amelyek a lifestyle, az e-health megoldások, illetve az ehhez kapcsolódó életmóddal, fitness, lakossági eszközökkel, az ők általuk hozható eszközökkel előkerültek, és persze már ugye utóbbi 5 évben az úgynevezett EST kompatibilitása, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térrel való kompatibilitás akkreditáció is olyan kihívások, amelyek a nyílt szabványok mellett azért az összes ilyen technológiai fejlődést implementálni szükséges módját megjelentették ezeknek a szállítóknak, úgyhogy az köztudott és nyilvánvaló, hogy a kórházi tartozások, a kintlevőségek kapcsán egy alulfinanszírozott és erősen likviditási problémákkal küzdő szolgáltatói kör kénytelen ezekkel a korlátokkal és problémákkal ellátni. De beszéljünk a jövőről, aminek már valamilyen szinten jelent kéne mondanom. Tehát a smart kórház, az okos kórház már azért rendelt, ma is jelen van, nem teljes egészében, komponenseiben. És ez a smart kórházak, a támogató medikai rendszereknek olyan megoldás halmaz kell egymásba integrálnia, hogy az általam elmondott korábbi komponenseket egybe tudja kezelni, a megfelelő szakmai kapcsolatrendszerekkel, beágyazva vagy önállóan, és mindezt egy olyan Enterprise Service 21 middleware-rel kell összekapcsolni a környezethez, ami a környezet nem csak sokrétű, mert a tér mellett ott van jelen a közfinanszírozó, de jelen vannak most már a magánbiztosítók is, akár a külföldi betegről van szó, az EU elszámolás, most már ugye a menekültekkel való finanszírozási kérdések. Nagyon sokfajta kommunikáció van, és ezt tetézte a COVID kapcsán akár az operatív törzsekkel, akár pedig a népegészségügyi és elvegyi területekkel a kapcsolatrendszer. És mindezt az informatika kell kiszolgálja, mert a betegellátásból nem lehet már energiát elvenni. Ugyanakkor a betegellátást irányító szervezetek pedig nem képesek azokat a követelési specifikációkat olyan szinten kibontani, ahogy ez elvárható egy informatikai fejlesztésnél, tehát valamilyen szinten az egészségügyi informatikában dolgozó maroknyi csapat, az jogszabályértelmező, probléma megoldó adatokat előállító és működtető rendszert alkotnak. Ez csak úgy működik, hogyha magát a smart kórházakban már folyamat alapban, folyamat szemléletben próbáljuk ezeket megfogni. Ez a jövő kórházának, smart kórházának folyamat centrikusnak kell lenni, a mai szervezet centrikus megoldás mellett, csak úgy képes ezeket a kihívásokat megvalósítani. Ezek a követelmények, ezek nem idegenek, hiszen alapvetően egy minden folyamat, akár a betegellátás egy folyamat, csak az a probléma, hogy nem így gondolkodnak sem az orvosok, sem az egészségügy irányításával foglalkozók. Megmaradtak azok a klasszifikációk, hogy klinika, hogy súlyponti kórház, hogy központi kórház, és megfelelő szakmák, amelyek szakmák mondják meg, hogy milyen protokollok vannak, milyen gyógyszereket lehet, milyen terápiákat alkalmazni, és ezek ilyen szakmacentrikusak, szakmacentrikus az oktatás, az egészségügynek szakmacentrikus a működése, és szakmacentrikus a kultúrája, a publikációstól elkezdve a működtetésig. Ebben egy folyamat alapú működés, nem beszélve a Matrix folyamatokról, ami már egy magasabb szintű szervezeti kultúrát igényel, azoknak nagyon nehéz betörni erre a területre. Ezért a smart kórházaknak a követelményeit három szintre állítottuk meg, egy alap, egy magas és egy emelt szintű, hogy már és az alapszintet már el lehessen érni viszonylag könnyen, és az emelt szint legyen olyan high-tech, ami iszonyú pénz, vagy nagyon messze látó, messze ez csak a jövőkutatóknak a szemléletében alakul ki. És viszonylag kevés olyan pontra kell koncentrálni, ami a betegellátás folyamatában új szerepet játszik, én a beteg azonosítása, a betegről információ gyűjtése, a diagnózis állítása, a terápiás javaslat, és egy igen fontos pont, amit sokszor elfelejtenek, az maga a beteg informálása. Azt tudni kell, hogy az egészségügyi ágazatban a legmagasabb a szereplők közötti információs aszimetria. Ez azt jelenti, hát valószínűleg mindenki volt már vagy beteg, vagy volt orvosnál, vagy intézménynél, hogy maga a beteg nagyon alacsony szinten képes egyrészt a helyzeténél fogva, másrészt a kiszolgáltatottságának fogva azok az információkat megszerezni, megkapni, vagy értelmezni, ami a betegségével kapcsolatban létezik, vagy elérhető. Nagyon nagy veszélyem az egészségügynek, hogy a betegek jelentős része az internetről ennek kapcsán erősen kétséges hitelességi forrásból szerzik be az információkat. A különböző közvélemény kutatók által megvizsgált területek azt mutatják, hogy dominánsan barát, ismerős internet, aztán esetleg családtag, szülő, és csak harmad részben a 20% alatti ponton jön egyáltalán be az orvos és a szakdolgozó, mint információs forrás. Azért ez elég komoly problémát okoz nem csak a betegellátásban, hanem ennek a fenntartásában. Igen, megnőtt amit ugye klasszikusan viccnek gondoltunk még a Dr. Kubo kapcsán, hogy diktál a beteg, írja a doktor. Tehát gyakorlatilag kész terápiával jönnek az orvoshoz, amit az internetről szednek össze. Ezzel is meg kell küzdeni a smart kórház informatikai rendszerének is, meg az ott dolgozóknak is. De vannak elérhető megoldások, amik ma is segítenek. Egyik ilyen fontos rész a elektronikus lázlap, ugye az ágyak végében lévő papír, ami sok mindent elbírt, és informálta az ápolást, a szakdolgozót, a orvosokat, a rezidenseket, a vezetőket, de azon azért emellett a különböző egyéb adatok nehezen voltak elérhetőek, vagy annak a felmásolása problémát okozott. Ezek etnikus lázlap megoldások jelentek meg, ami magával hozta az etnikus vizit igényét, és az etnikus ágy melletti ápolási rendszerekét. Tehát nem azt jelenti, hogy egy tévéképernyőbe az ágy végébe akasztva, hanem olyan képernyők készültek, komplex képernyők, ahol minden olyan elérhető, amit a látlapon eddig megtalált, vagy annál sokkal több és pontosabb, de hogy ennek az adatkoncentrációnak a betegellátás konkrét ágyneleti folyamataihoz igazodott megoldását kellett megvalósítani. A betegbiztonság és betegazonosítás, betegkövetés az a terület, ahol még elég sok minden van ma Magyarországon is a Smart Kórház követelményei közül. A legtöbben által ismert NFC-s vagy RFID-s karszalagokkal tudják a beteget azonosítani, a különböző tévedések vagy a nagy fokú fluktuáció kapcsán a pontos azonosítás miatt, hiszen sokszor a beteg vagy nem képes, vagy nem tud kommunikálni, ennek kapcsán az azonosítása a betegnek az ő nehézséget okoz, ezt segítik ezek a megoldások, amiből ha RFID is, akkor betegkövetésével akár a elkóborló, akár a maga tehetetlen, vagy zavart betegeknek a eltűnése megakadályozható, vagy ami elég gyakori, esetleg a csecsemők összekeverése, vagy a csecsemők elvitele az osztályról is megakadályozható. Ezeket persze összekapcsolni a különböző biztonsági rendszerekkel, kapukkal és a medikai rendszerekkel, ezek is olyan integrációk, amik már a smart kórházakban kötelező érvényűek. És akkor itt jön be az a fajta lehetőség, hogy az ágy, ha már van elektronikus lázlap és elektronikus víz, akkor az ágy melletti beteg tevékenység támogatására mobil eszközöket alkalmaznak. Az ápolók, ami zsebre tehető és nem okoz problémát a betegellátás kapcsán, pedig szóba se kerülnek a tablettek, amiket le kell tenni, nem lehet hova tenni, mikor a beteget mondjuk akár ágytálazni, akár mozgatni kell, akár gyógyszerelni, vagy élelmezéssel ellátni. Tehát ez az adminisztrálásnak át kell alakítani az informatikáját olyan hatékony eszközre optimalizált eljárással, amivel megoldjuk azt, hogy naprakész információval és biztonsággal tudja az ápoló az elvégzett feladatokat detektálni és végrehajtani. Mint már beszéltem róla, az RFID kapuk felépítésével kialakul egy olyan informatikai infrastruktúra, aminek azért van előnye a betegek is, hiszen ehhez wifi rendszerek, itt a wifi rendszerek is készültek, és akkor ha más nem, akkor a betegnek a kórtermekben van lehetősége internet használatra kommunikálni a családtagokkal. Nagy lökést adott az egészségügynek, az adatvezérelt egészségügynek, ami kiemelt hívó szó az egészségpolitikában, azok a BI riportok, amelyeket a COVID kapcsán igényelt a rendszer. Hirtelen olyan gyors és összetett információra és koncentrációra van szüksége a menedzsmentnek, ami naprakész, real-time, azonnali és adott feladatra struktúrát, akár a COVID gyanús esetek, akár a COVID-ok terjedése, akár az eloszlása, a várható terhelés, a tünetegyütteseknek a megjelenése, majd később a betegforgalomnak a növekedése, osztályokra, az átszervezéshez szükséges információk összegyűjtése, a különböző terheltségek, terhelések előrejelzése, a trendek keresése, vagy akár osztályonként a napi szabad ágyak, szabad lehetőség a terheltségnek a kimutatása. Majd jöttek a különböző riportok az oltottságról, ki mennyire oltott, és külön választanám a betegeket, és külön a dolgozókat, hiszen a dolgozók átoltottsága azoknak a hazafoghatósága, a kapacitása is igen fontos volt, mennyire térnek a betegségek oltottan vagy oltott osztályokon, mennyire esnek ki a dolgozók, hogy ezek az oltások alacsony szinten vannak. És nagy szerencsénk az egész COVID járvány kapcsán, hogy a tér már akkorra 3 éve, 2 éve működött, hiszen 17-ben indult, és ez a szolgáltási tér, ami valamilyen szinten a korábbi közfinanszírozáshoz igazodó havi utólagos jelentőrendszer helyett egy real-time adat betegút nyilvántartó rendszeré vált, amiben egyik alapvető funkció az e-receptnek a megalkotása és használata volt, ami azzal, hogy a COVID kapcsán a kontaktokat meg kellett szüntetni, maga a betegellátás nagymértékben visszaesett, nagyon fontossá vált, hogy a beteg-orvos találkozásokat minimalizáljuk a szükségesre. Ennek kapcsán egy e-recept megoldás, amikor telefonon kérheti a beteg a kronikus gyógyszereit, amiket nem kell vizsgálni, hiszen rendszeresen kapja, de a fejlődési és a egyéb közfinanszírozási szokások miatt és törvények miatt ezeket három havonta iratjuk fel. Gyakorlatilag megoldotta azt a lehetőséget, hogy kontakt nélkül tudtuk fenntartani valamilyen szinten a terápiás ellátást. Persze sérült nagy mértékben a betegellátás. Már ma tudjuk pontosan, hogy két év óriási idő akár a daganatos betegségek degenerálásába, akár más területeken, úgyhogy ez egy súlyos, még ledolgozandó hátralékot termelt. És maga a tér egy elég érdekes, hát közel 7 évig tervezték és készítették eltérő rendszerekkel, eltérő megoldásokkal, de kialakult egy olyan megoldás, amiben megvolt a helye szerepe valamennyi intézménynek és területnek. Három alappillére működik, maga az alappillére, maga a tér, ami egy időben réteg, egy szervező, kooperáló réteg, amiben a tranzakciók segítik a funkcionalitást. Egyik pillére maga a betegellátást, a betegnek az ügyfélkapun való kontrollja, hogy lássa, hogy mi történik vele, hogy hány receptje van, milyen dokumentumok érkeztek, ugye később a COVID kapcsán az oltás igazolványai, az oltottsága, a védettségének a hiteles nyilvántartása, és van egyhez kapcsolódik egy kevés ismert önrendelkezés lehetőség, hogy mit enged az adataival a beteg. Egy dolgot nem tehetem, tűzhatja meg, hogy az felkerüljön, de azt megtűzhatja, hogy kiláthassa, és mikor, és milyen mértékben. Egy elég szofisztikált megoldás, mert a dörre, a digitális rendelkezésnek hívják, aki mindenki megnézheti a saját ügyfélkapuján, hogy mire és hogyan tudja beállítani, besetapolni ezt a funkcionalitást. A harmadik, ez a képernyőképe, nagyon sok mindent csinálhatunk, miről kapjunk e-mailt vagy telefont, hova kitengedjünk be, milyen állapotban, milyen módon. Maga amik a pillére pedig az, hogy ezt az egész térnek a funkcionalitást, tehát adatigényét, működési igényét, ezt is lehet implementálni a kórházakba, szakelőkbe, az ottani medikai rendszereknek, hogy ezzel ne kelljen külön foglalkozni az orvosnak, tehát a folyamatba illesztett módon bekerültek ezek a funkcionalitások, ezek a funkciók, ezek a képességek, ezek a adatok, és gyakorlatilag az orvosnak azon kívül, hogy autentikálnia kell magát az elektronikus személyigazolványával, vagy más tokennel, hogy ő az, ahogy eddig aláírta a receptet, vagy lepecsételte, hogy autentikációs eljáráson kívül, ami napi egyszeri bejelentkezést jelent, vagy hitelesítést, onnantól minden anélkül működik, hogy ezzel bármi új folyamatot kellene az orvosnak végeznie. Az adminisztrációs igény csökkentése, vagy a nem növekedése az mind a medikai szállítóknak a megoldásán múlt, vagy múlik. És hát gyakorlatilag ezért tudott elindulni ilyen gyorsan, és ezért tudott ilyen jól működni ma is, hogy ezeket, ezt a nagyfokú munkát, ami a telepen el kell végezni, ennél a 10.000 szolgáltatónál közel 40-50 ezer, illetve 150 ezer orvos és szakdolgozónál, ezt a medikai szállítók és a ottani medikai rendszerek oldották meg. Persze hozott ez az eltér újabb smart kórházbeli lehetőségeket, tehát azzal, hogy kinyitottuk az információ forrást, meg tudja nézni az orvos nem csak az, hogy mi volt a beteggel nála korábban, vagy mit mondott el, vagy mit a diagnosztika, meg tudja mutatni azt is, hogy másnál mit írtak föl neki, milyen gyógyszerek, abban mit váltott ki, mennyire az együttműködése, milyen gyógyszereket szed, esetleg ezeket tudja értékelni a rendszer, hogy milyen kontraindikációi vannak. Tehát nyílik az olló, nyílik a lehetőség azokra a szolgáltatásokra, amit ezzel a kibővített információ mennyiséget képes kezelni. Ezek a kapacitástervezést, a várólistáknak a kisimítása, a új legkorszerűbb protokolloknak a felhasználása, a beutalási rendszabályzása, egy pillanatnyi, akár egy finanszai szabály létrehozása, egy új betegútmenedzselésnek a szabályrendszerének a megalkotása, mind egy ilyen middleware-rel könnyűvé válik. Amit föl van írva, ez mind a következő évek feladatai, amit mind egészségpolitikusoknak, mind egészségügyi rendszer szervezőknek, és aztán a végén pedig infratikusnak meg kell valósítania. De vannak már jó példák. Van már olyan példánk, ahol azt látjuk, hogy ha csak időmenedzselést koncentráltunk, és a folyamatokat a medikai rendszer időmenedzselés szempontjából, mint egy repülés irányítása a légi közlekedésben, arra koncentrált 3-4 telefonos kisasszony egy megyébe, hogy mindig a leginkább sürgős esetek kerüljenek az előtérben, mondjuk davánozott betegségeknél, ez az onkológiai betegségeknél, egy ilyen áttekintő képernyőn azokat hívja fel, akik vagy késnek, vagy hiányzik egy lelete, vagy nincs meg a kezelés nem indult el. Ezzel itt jól látható, hogy a korábbi átlagos 59 napos vizsgás idő 24 napra tihető. Tehát az egészségügy rendszerében lévő folyamataiban, szervezettségében lévő tartalék hatalmas bizonyos területeken, és itt most éppen időre menedzseltem, de ezt épp úgy lehetne optimalizálni akár terápiás hatékonysága, vagy lehet akár nagy Isten költségre is, hogyha ez lenne a fontos. Vagy arra, hogy a várólistát csökkentsük, és minél több műtétet oldjunk meg. Tehát a meglévő kapacitások, erőforrások optimalizálására már csak informatikai és operációgyújtási módszereket használó folyamatvezérelt rendszerekkel lehet megvalósítani. Ezekhez olyan smart kórházi megoldások kellnek, amelyek képesek ezeket kezelni, és efelé kell vinni a teret is, hogy így legyen társadalmi hasznossága ennek az egészségügyi informatikai megoldásnak. És hát azt látható, hogy egy ilyen menedzselésnél nem csak az időt menedzseltük, hanem bizony az idő azt is jelenti, hogy nagyobb esély van terápiára, csökken az ártész kialakulás, a beteg is jobban érzi magát sokkal, hiszen érzi, hogy menedzselik, magasabb minőségnek értékeli, és háttérbe szorul az, hogy nincs vécépapír a kórházba, és a terápia hatékonysága is jobban mérhető, és ezt pontosan ki is mutatták, hogy csökken a halálozási arány, életminőség javulás, és összességében társadalmi költség is csökken. Ezek voltak azok, amelyeket maga az intézményrendszer a működésében hozott elő, de ott van az rengeteg egyéb, amit a betegek, a lakosság, amikor nem beteg, hanem csak mint lakos használ, az egészségtudatosság szintjét növelő informatikai megoldások. Az úgynevezett hordható technológia, amit a startup innovációk nagyon nyomnak. Különböző mobil health megoldások, vagy lifestyle health, tehát életmód health megoldások óriási mértékben növekednek, divattá is vált. Az emberek szívesen hordanak ilyen eszközöket, szívesen mérik a saját paramétereiket, mint egy telemetria. Ezeket összehasonlítják, kezelik, és ráöntik ezeket az orvosokra és az dolgozókra, tehát melyik napra készre kell lenni, hogy éppen tudjanak válaszolni arra a kérdésre, hogy nekem ezt mutatta az okos órám, mit tegyek, mozogjak többet, vagy egyek kevesebbet, vagy mit csináljak, és persze ennek vannak káros része, hiszen reklám, marketing, gamification, dumping van a fogyasztók felé, amit el kell valahogy viselni. Persze vannak önök, azért kórház orvosai javasolnak, akár a vérnyomásmérők közül a bluetoothos vérnyomásmérő, a vannak korszerű, otthon használatos a vércukormérők, a diabétes szorításában nagyon nagy szerepe van. Vannak itt okos kontaktlencsét fejlesztenek, ahol a könyvben lévő könyvanalizásával szól, hogy alacsony vagy magas a vércukorszint, okos cipőt fejlesztettek ki, amivel akár a mozgásokat, akár az elesést, vagy a rászoruló betegeknek a detektálásának a lehetősége. Persze használjuk ezt akár nyomkövetésre is, és hát azzal, hogy rengeteg fitness karóra mozgás értékelő, vagy alvás érzékelő karóra, vagy ebbe külön erre épített karkötő jelenik meg, elég komoly módon lehet az állampolgárt bevonni a prevencióba, a megelőzésbe, és csökkenthetők azok a terhek, amelyek egy későn felismert betegséggel, vagy egy hibás életmóddal az egészségügyre róják azokat a feladatokat, amelyet az egészségtudatosság vagy a kommunikáció nem tudott megvalósítani. Ennek az IoT eszközöknek, amelyeket használunk, sok mindenre lehet bevonni. Jól látjuk az eredményességét azzal, hogy mobil eszközeinket használjuk a közlekedésbe, és a vész kapcsán helyzetérzékenyé vált a közlekedés, mennyire egyszerűbb az életünk. És ugyanígy akár egy nagyobb rendezvényen, egy sziget rendezvényen, ha mindenki karkötőt használ, amivel nem csak a fizetésre belépést tetetáljuk, hanem esetleg valamilyen akár pulzus számot mérünk, akkor fönn meg lehet nézni, hogy hol van esetleg szükség beavatkozásra, orvosi beavatkozásra, vagy egyéb területre. Tehát maga az mHealth piac növekszik, az mHealth piac, a mobil health piac eszközökkel, alkalmazásokkal rákényszerít az egészségügyet a változásra, és így együtt lesz az egész egy olyan smart kórház ökoszisztéma, ahol a beteg, az állampolgár, az orvos, az eszközök, a gyártók, a diagnosztikai, a terápiás szállítók együttesen igénylik azt a fajta technológiai növekedést, amihez kell egy informatikai irányutató, egy integráló, egy megoldást egyensúlyozó szereplő is. Mert hogy már mobil ultrahangot lehet venni akár nálunk is, ami zsebbe tehető és megnézhető, megjelentek a robogó sürgősségi orvosok, akik robogóba elérnek, vagy akár kerékpáros orvosi lehetőségek a standokon és a nyugat-európai helyeken, és ezek az IT követelmények előre hozták, hogy azokat az eszközöket akár a 3D nyomtatással különböző protézisek elkészítését, vagy a okos szemvekben, vagy a Hollenszel történő betegellátás oktatás területén, vagy az olyan gyógyszerezés, aminél a gyógyszerdoboz kinyitása mutatja a beteg együttműködését a terápiában. Ezek mind-mind növelik azokat az IT kitettséget, ami a smart intézményeknek már csak a betegellátásra koncentrálva is nagy terület, és hozzávetszük a működés miatti akár robottechnikát, amelyek a étkezést, a betegszállítást, a mosodai dolgokat intézik, vagy a különböző energetikai rendszerek optimalizásaival a működés olcsóbbá tehető. Együttesen egy hatalmas informatikai ökoszisztéma alakul ki az egészségügyön belül, amire ráugrott persze a piac, és a ma csak a Google, nem a Google, az Apple Store-ba kapható fizetős alkalmazások több mint 40%-a egészségügyi, vagy egészségügyi jellegű. És akkor itt átérünk arra, hogy ezek az eszközök óriási adminőséget termelnek, tehát amellett, hogy az informatikai megoldások, mint adminisztráció gyűjtik és adják az adatokat, amellett egyszer csak most megjelent egy hatalmas mennyiségű adat az életmódtól, a környezettől, illetve a betegektől, betegek által hordott eszközökről, és ezek egy újabb kihívást jelentenek. És már úgy, hogy már most is olyan mennyiségű adatunk van, és itt talán egy pillanatra elassítanék, és elmondanám, hogy véleményem szerint Magyarország ma egyetlen olyan ország, ahol több mint 20 évnyi teljes lakosságra vonatkozó betegre rendezett, egységesen klasszifikált, valamennyi területről összegyűjtött hiteles adattal rendelkezik. Ez egy nagyon komoly adatvagyon, nagyon nagy komoly érték, és nem nagyon használjuk. Ez az áldozatért, hogy azt jelenti, hogy ismerjük az EST és áldozatosok, nyilván nem annyira fontos, az EST kapcsán a teljes betegprofil COVID-oltást pontosan tudjuk, ami történt Magyarországon. Tudjuk a teljes kapacitásunkat, hol, hány ágy, hány, milyen szakmában, milyen eszközökkel, hol, mit tudunk ellátni. Több mint 20 éve minden egyes tételes ellátásról, finanszírozásról, vényről megvan az adatbázis egy adattárházba a egészségbiztosítónál. A teljes mentés, betegmozgás megvan a mentőszolgálatnál. Kevesen tudják, de az egészségtesi irodákban kérdőívvel, több százezer kérdőíven keresztül megvan a szükségletünk, a mostani beteg, a lakosság egészségügyi állapotára van a szó szükséglet. Viszont egy fontos, aki otthon van a statisztikai adatokban, hogy ugye, amit tudunk mérni ma, egyszerűen az az ellátás, a tény, az igénybevétel mértéke. De ezt pontosan tudjuk, hogy igen komoly mennyiségű beteg nem kerül orvoshoz, vagy nem ismeri fel, vagy nincs lehetősége, vagy nem igényli, vagy olyan a kultúrája, ennek kapcsán maga a szükséglet, vagy az állapot, a mai beteg, a lakosság egészség állapota, az nagyon fontos adat arra vonatkozóan, hogy milyen kapacitás lesz szükség 5 év múlva, 10 év múlva, és milyen szakterületen. Ezekkel is rendelkezünk, és hozzáveszünk a környezet és gazdasági adatainkat, amik a KSH-tól vannak, akkor ez egy igen komoly, kutatható, használható, rendezett, de ma fel nem használt adat vagyon. És ennek vannak az olyan részei, ami már most is hasznosított, maga az OEP-nél egy komoly adattárház van, amiben a belső működés, a finanszírozási trendek pontosan érezhetők, de valamiért igyekszünk ezt valamiért szétszedni. Tehát például a TAJ nyilvántartás már nem az OEP-nél van, úgyhogy minden beteget egyébként a TAJ-ra kéne felfűzni minden eseményt. A pénzbeni ellátás már nem a OEP-nél van, hanem a másnál, de viszont a pénzbeni ellátás, a táppénz mutatja meg azt, hogy milyen a betegségnek a kiesett erőforrása a gazdaságban, és hogy milyen költséggel jár ez a kiesés, hiszen az nem csak, hogy fizetni kell azért, hogy valaki táppénzen van, hanem ilyen körül nem termel, és emellett nem képes egészségbiztosítási szempontjából segíteni a társadalmi egészségellátásokat. Van itt közadat, és ez az adatmennyiség használható, ami itt található, ez a több mint 30 milliárd rekord, vagy kvázi beteg esemény rekord, ami azért hatalmas mennyiség. És erre van lehetőség egy adatkérő lapon, ahol a szakmák, a különböző területeken olyan zárt és ellenőrzött jogi és eljárásrendi folyamat kapcsán megkaphatják az adatokat, bizonyos körben, amelyek nyilván egyénre, személyre nem szabhatóak, hanem csak mennyiségi, statisztikai, de personális adatokból állnak. Ez ma is létezik, de ez a hasznosításnak egy nagyon kicsi szelete, gyakorlatilag a pár száz, pár ezer lekérdezés vagy közadat kapcsán kerül ki vagy az ellátórendszerről, vagy a tudomásutatás területére, de azért ez ennél sokkal több lenne lehetőség. Hiszen ez az adat nagyon teljes körű, teljes lakosságra vonatkozók rendezett, és nemzetközi kódokkal klasszifikált, akár beleavatkozás, akár pedig diagnózisokról beszélek, még hogyha a finanszírozás miatt ez picikét alkalmanként torzított is, de a torzítás mértéke és típusa ismert, tehát ez kompenzálható, faktorálható, ha úgy veszem. Mivel valamennyi intézménytől megkövetelik ezt a fajta adatgyűjtést, és az intézményekben közül azonos olyan struktúrák vannak, amelyek mindenhol egy elég komoly, itt csak mondom 800 ezer adattáblára működő, meddig integrált rendszerek működnek, és azért ezeket még hozzáveszünk a valamennyi gyógyszer és gyógyfürdő, vagy szegédeszközvény, amelyen minden egyes kiváltott gyógyszer, hatóanyag található, ezek összekapcsoljuk, akkor bizony egy olyan adhalmazunk van, ami mondjuk a világon nagyon kevésen összeállítható, mindenki ezt akarja megalkotni, hogy tudjon ebben olyan módon kutatni, hogy egyes betegségek, eljárások, szervi trendek, vagy szervek kapcsolatos trendek, vagy kölcsönhatások, de tárhatóak legyenek. Hiszen egy-egy ilyen gyógyszergyár 80-100 beteges stadikon keresztül rakja össze azokat az adatokat, amiből levon következtetéseket, nekünk pedig 10 millió betegre 25 évre vonatkozóban, és nem 80-100 beteg egy évre vonatkozóan a rendelkezésünkre, hatalmas adatkincs. Valami hasznosítást elkezdtünk, 2004 óta indult egy ilyen, először Katéter Mónika, bocsánat, így hívták a projektet, aztán most már Pulvita, mert volt Pulzus is, de egy alkalmazás, ami térképi, tehát a geografikus megoldásokkal bizonyos ilyen népegészségügyi, finanszírozási egészségügyi adatokat feldolgozható. Nagyon-nagyon szűken pár tucat ember használja ezt a irányítás a minisztérium államtitkárság területén, tehát nem került ki ez megint csak se a szakma, se az érdekelt akár üzleti szféra felé. Pedig rengeteget fejlődtünk informatikába, a régi adatolyan hasznosítás, amikor még, ha valaki emlékszik erre a területen, ilyen kartotékrendszerekből kötöttükkel szedtük ki, ilyen keresők voltak, és nem SQL scripteket írtunk. Ma már ott tartunk, hogy data, big data, deep learning, machine learning, mesterséges intelligencia, ami egyszerűen magával hozta az a fejlődés, ami ezt a hallatlan mennyiségű adatnak a megjelenése generált az egészségügyben is. Például elérhető egy egyszerű algoritmus Amerikába, beüt az ember, hogy milyen nemű, milyen korú, és megmondja, hogy milyen valószínűséggel, milyen betegségbe fog meghalni, milyen korában. Itt én beütöttem egyet, és 57 évesen ilyen betegségekben, ilyen valószínűségekkel, 60 évesen meg ilyenbe fogok meghalni, legalábbis az amerikai genomnak megfelelő egészségállapothoz képest. Ez például egy ilyen kicsit vicces, de azért véresen komoly tényezőkből álló lehetőség. És hát vannak olyan pilotok, amikor próbálják ezeket az adatokat bevonni, de persze ehhez ki kell nyitni a matematika felé az egészségügyi informatikai megoldásokat és annak a sajátosságait. Tehát az a hármas, hogy a domain tudás, mint az orvosi tudás, a matematika és az informatika együttesen, ez egy újfajta lehetőség az adatanyag hasznosításban, de ez azt kezdődik, hogy egyáltalán tudjon kommunikálni egymásra ez a három fél egyenrangúan. Ez a kommunikáció megjelenik a szabályai, a protokolljai, a kultúrája. Ehhez az a fajta, erről beszélni kell, meg kell próbálni, meg kell mutatni, jogilag, közgazdaságilag alá kell támasztani a lehetőségeit, és nyilván, ha ebből kialakul valami, azoknak a produkálás a prezentációjához meg kell alkotni a rendeket, amivel elkerüljük azt, hogy íváskeresztések, vagy esetleg problémák úgy kerüljenek ki a köztudatba, hogy maga a szakma nem tudja kezelni, vagy nem tud mit kezdeni vele. És rengeteg ilyen terület, akár a klinikai területen, akár a finanszírozás, a minőségbiztosítás, a népegészségügy, tehát rengeteg helyen használható lenne, de ez nagyon bonyolult és nagyon nehéz, hiszen egy ilyen kutatáshoz végig kell menni az egész adatok körét, hogy mit kutatok, ki kell váltani a személyes adatokat a demográfiai adatokkal, le kell váltani azonosítót, hiszen nincs rá szükség, és nem is lehet. Az adattárház kell, aztán publikációs rend, kutatási módszertant hozzá, és ezek idők, kommunikáció, és a mintahipotézisek bizonyítása, és majdnem bizonyítása kapcsán pedig viszonylag nehezen tervezhető a sikerélmény pontja. De azért lehet ilyet alkotni, és alkottunk is már, vannak eredmények, amelyeket publikálásra kerültek, de még nem ütötte át az inger küszöböt, hogy maga az ágazat ezt komolyan vegye, mindig inkább a napi problémák elsodolják ezeket, és megállunk a két-három dimenziós kereséseknél, ami inkább infografika, mint big data elemzés. Vannak külföldi példák, mindenki, majdnem mindenki a genetikai adatokkal akar kezdeni valamit, ebben látja az áttörést, és most keres hozzá a genetikai adatokhoz betegeket, tehát olyan kis számú, vagy olyan képalkotó, hogy ez a másik egy terület, amivel próbálkoznak, illetve egy-egy szakterület, egy-egy szakma próbál valamilyen big data-hoz közel álló projektet elindítani. Magyarországon egy legnagyobb ilyen példa a Onkompassnak a molekuláris diagnosztikai előrejelzője, ami a év innováció volt egyébként idén, meg Amerikában is egy díjat nyert, egy hatalmas munka a genetikai érintettségnek a összekapcsolása a különböző daganatok betegségekkel, illetve vannak ehhez kapcsolódó egyéb kutatások, illetve már ismert az egészségügybe elfogadott az IBM Watsonnak egy olyan alkalmazása, ami egyénre szabott onkológiai terápiát javasol az orvosnak, és ezt orvosok használják is. Itt a létező szakirodalom tanulmányozásával, értelmezése alapján javaslatot tesz a rendszer arra, hogy merre felé indítsák el a terápiát, de ez csak egyénre szabott terápiánál használható, azért ez egy elég drága és szűk körben használható megoldás. Meg lehet nézni róla a videókat, ha valakit érdekel, igen érdekesek. És hát a jövő pedig a nyílt adatbázis kutatássá, ami azt jelenti, hogy ma is a social media, a mesterséges intelligencia, az nem tart fönt kutatóintézeteket az egészségügy területén és más területeken se, hanem itt a datasettek, a tulajdonadások, amelyek persze depersonalizáltak, és alkalmanként üzleti titokkal is megfosztottak, ezek fölkerülnek a világhálóra, és folyamatosan különböző helyeken összeállt kutatócsoportok próbálják akár a pénzdíjas kutatásokat, akár a pénzdíj nélküli, de magas presztízsű kutatásokat elvégezni, és ezek a kutatásokat etetik a különböző intézmények, szervezettek, ágazatok, csak az egészségügyön belül is már látható, hogy nagyon sok ilyen működik. Ez a jövő, hogy a különböző kutatási területekre alakuljanak úgynevezett hogy is mondjam, prompt kutatócsoportok, akik megfelelő erőforrásokkal rendelkeznek, és próbálkoznak elérni olyan vagy algoritmust, vagy a kiírás kapcsán érdekes megoldást, ami fontos lehet egy-egy területen. Az állam is belépett ebbe a területbe. Hát ez egy órás, talán egy óra, kitöltöttem az órát, igen. Elég sok mindent próbáltam átfogni ezen a területen, ami fontos lehet az egészségügynél. Látom, kaptam közben kérdéseket, azt próbálom akkor most beemelni. És válaszolni rá. Igen, egyik ilyen kérdés, és ez teljesen így van, hogy hiába vannak adatok, ezeknek a feldolgozhatósága nem olyan alkalmas feldolgozásra. Hogy miért van ez? Ugye a tér maga az úgy mondjam, a fejlődése kapcsán a teljességre törekedett. Ennek kapcsán a kórházak ma dokumentumokat tesznek föl, magyarul PDF-eket, és ennek és nem struktúrált adatokat. A struktúrált adatokra való feltöltés akkor jöhet szóba, hogyha megegyezik a szakma, hogy mi az a struktúra, ami valamennyi területen, valamennyi szakmában egységesen használható. Sajnos az egészségügyben, mint mondtam, szakterületi vezetők vannak, szakterületi professzorok, szakmai kollégiumok, és nem általános. Nem nagyon ismerünk, vagy nem nagyon képez maga az egészségügy ki magából, mindenki által elfogadott, valamennyi szaktettel tisztában lévő magas szintű vezetőket, vagy tudásra rendelkezőket, hiszen mindenki specializálódik. Ennek kapcsán nincs, aki megmondja, hogy mi az a közös halmaz, ami mindenkinek megfelel. Mindenki a saját területének megfelelő struktúrát próbálja elérni, és nagyon sok szakterület van, és nagyon sok fajta szempont. Ennek kapcsán még az 1.0 megalkotása is problémát okoz jelenleg, hogy mi legyen az a közös halmaz. Persze rengeteget próbálunk dolgozni ezen, de mint mondtam, ehhez egy bizonyos kultúraváltásra van szükség az egészségügyön belül, hogy beengedjék azokat a szakembereket erre a területre, hogy meg tudják mondani, hogy mi az a struktúra, ami algoritmizálható, ami nem csak elolvasható, hanem vihető. Tehát a kutatásoknak az elemzéséhez szeretne szükség a bizottság, hogy mindhárom fél megértse a másikat. Én örülök neki, hogy az itt anyag is, ezt örömmel leszem, de maga ez a sajnos én azt tapasztalom az egészségügyi ágazatban, hogy ez a fajta az önhasznosítás senki nem tud semmit, tehát nem tájékozottak még a egészségügyi oktatáson belül sem, sajnos. Én azt hiszem, hogy nagyjából ennyit gondoltam, és akkor én a kérdéseket várnám, amikor a kérdésekre.